Báróság hétféle próbái. Ezután csak folytatta az útját Jónás úrfi Clarissendorf felé. Abban az időben, ez volt a neve annak a bánáti falunak, rácok, hajducisának hívták, a magyarok ludasnak, a törökök majdánnak. Új néppel volt az most megtelepítve. Mecklenburgiakat hoztak bele, akiknek a császári kormányzó kézházakat építetett be, bútorozva, konyhaedényekkel ellátva, kamaráik élelemmel, istálóik, házi állatokkal megtöltve, még macskát is kaptak. Szántóföldeiket bevetteté, nekik csak aratni kellett. Ilyen német csángónak ugyan jó volt lenni. A Feiersteinék lovakkastélyában már előkészülve várták a mulatságos vendéget. Trombita tussal fogadták, mikor megérkezett, s a báróné és a báró egész a lépcső tornácig lejöttek eléje, olyan nagyon megtisztelték. Ezúttal is díszes nagy társaság volt együtt a kastélyban. Pompás öltözetű és fényes egyenruhájú urak és úrhölgyek, kik között Jónás úrfi azáltal tűnt ki leginkább, hogy ő volt a legkopottabb. Víző neki eddig soha nem volt még két öltöző ruhája egyszerre, hogy az egyiket levesse, a másikat fölvegye. Inget is csak egyet tartott, azt maga minden nap kimosta este, s reggel felvette tisztán. Ezt úgy tanulta az anyjától otthon. Azért nem volt csoda, ha azokon a helyeken, ahol még azt is megbírálják, hogy kinek milyen szélesre van kötve a cipője csokra, és hogy a mellénye kihajtásán szabályszerű aranycsipke van-e, avagy csak alsóbrendű zsinórzat. A mód is uraságok csúfondároskodásra tartották ezt a pakó uraságot. Az ilyet az az istenesebb, aki jobban megtréfálhatja. Méltóságos asszony emellett abban a gúnyos kitüntetésben részesíti, hogy az ő karján jelent meg a teremben, Schmidőn helyet foglalt a díványon megengedi Jónás úrfinak, hogy oda támaszkodjék, közvetlenül az ő háta mögé. Úgy bánt vele, mintha különös kiválasztott kegyence volna. A fényes társaság között volt egy bécsi kókler, holmi ezermesterféle, amilyet akkor minden úriháznál tartottak. Ezt úgy hitták, hogy Meister Pumpernickel. A kókler ez alatt kelet-indiai mágusnak volt felöltözve. Hegyes süveggel, hosszú palástal, amire a zodiákus jegyei voltak kihímezve. Horoszkópot csinált, jövendőt mondott belőle. Az akkori sarlatánok módjára keverte a beszédében a németet, franciát, olasz trácot, még a magyart is. Jónás úrfi mindent értett belőle, csak a németet nem. Meister Pumpernickel legelőször is az új vendéget kívánta varázs tudományával kitüntetni. Miután a hölgyeknek már sorba jövendőt mondott a tenyereikből, kinek a saját tetszése szerint. Ó, szinyóre bocsinkai, volna szíves a félkesztyűjét lehúzni a kezéről? Kesztyűje azonban Jónás úrfinak soha se volt, hanem az igaza keze olyan barna volt, hogy azt írhabőrnek is el lehetett nézni. De ez a gonoszkodás egy cseppet sem hozta zavarba. Teljes kevéséggel mondá, oda nyújtva a barna tenyerét a kóklernek. Magyar nemes nem szokta a kezét kesztyűbe eldugni, mert az mindig tiszta. Báróné tapsolt a mondásnak, a többiek megnevettek. Meister Pumpernickel végighúzgált az ujjahegyével az eléje nyújtott tenyér vonásain, és aztán az orra hegyére téve a mutatóját úgy jósolt belőle. Magának, cher enfant, áll egy igen jó parti, una fata, aki magát éperdüme lübia. Tantum módó van egy sveres obstále, a zsupáne de padre nem csinálik lakodalom. Dumke ficsor nem csinálik magát báró. Jónás úrfi elám. bámult. Ez már csak mégis boszorkányság. Hogy tudhatja ezt az ő titkát ez a boszorkánymester, amit ő még senkinek sem mondott el, csak Arzénának? S hogy előzhette ez meg az ő idejövetelét? Könnyen hívő és nyílt szívű kedély volt. Azt hitte, hogy mindazt a gratulációt, ami erre a jóslatra következik az új társaság részéről, egészen komolyan kell venni. Ezek neki mind jó akarói. Csak egy kis faggatás kellett hozzá a báró részéről, hogy elmesélje rögtön az egész szerelmi történetét a vadon szép rác leánnyal, egész odáig, hogy most már nem áll a boldogságának semmi az útjába, csak az a föltétel, amit az apa kötött a beleegyezéshez, hogy legyen előbb báróvá. Ő bizony nem tudja ennek a módját, de hát azért jött éppen ide, hogy azok által, akik már ezt tudják, útba igazítassa magát. Nagyon jó helyre jött kegyelmed, mondta a bárónő, intve a körüllevőknek, hogy komolyan viseljék magukat, és bele nevetéssel el ne rontsák a jó tréfát. Mi vagyunk a legjobb barátai, akik bizonyára mindenben előmozdítandjuk a dolgát, hogy a báróságot megnyerhesse. Mert aki ezen rang elnyerése után vágyik, annak hétféle próbát kell letenni majd az udvar előtt. Leteszem én, ha még annyi lesz is. Mik azok a próbák? Először is az erényesség, másodszor a vallásosság, harmadszor a hűség, negyedszer a nemesség, ötödszor az illendőség, hatodszor a vitézség, hetedszer a bölcsesség próbáit. De drága ez a báróság, és ezzel mind kell egy bárónak bírni. Ezt mind megkívánják az udvarnál. Legelső az erényesség, ez a fő-fő tulajdon. Az ellenkezőért a legnagyobb büntetést osztják. Meg is érdemli. De hogyan próbálja be valaki azt, hogy van erényessége? Azt, hogy nincs, be lehet bizonyítani, de azt, hogy van. Hogyan, miképp lehet? A legegyszerűbben. A próbatevő lovag minden társaságban azon hölgyet mulattatja, azzal táncol annak udvarról, aki legkevésbé szép a társaságban, és így az erényét meg nem rontja. Fogjon hozzá kegyelmed. A bárónénak az a gyászos szokása volt, hogy az egész udvar tartásához mind a féle hölgyeket válogatott össze, akik vagy olyan régen lehettek szépek, hogy senki sem emlékszik már rá, vagy sohasem. Ezzel hitte a férje erényét jégbe hűthetni. Annál fogva nagyon gonosz feladat volt tőle Jónás úrfi számára, hogy keresse ki hát, hogy erényessége próba kövéül, melyiknek vállalkozik udvarló lovagául a jelenlevő hölgyek közül. Hanem ugyan megjárta vele, mert Jónás úrfi azt cselekedte, hogy fölvette a báróné legyezőjét, és elkezdte őt a legudvariasabban legyezni vele, amin a többiek magukban titkon nevettek, a bárónő pedig majd megpukkadt mérgében. Ez őt találja az erény a legjobb próbakövének. Halljuk hát a másodikat. Hát azt már hallotta kegyelmed, mondtam, már a vallásosság, szólt mérgesen a bárónő, kikapva Jónás kezéből a legyezőjét. Jól van, emlékszem rá. Abban nincs nálam semmi fogyatkozás. Tudom én a hiszek egyet, a mi atyánkot, üdvözletet, mint a karikacsapás. De azt diákul kell kegyelmednek megtanulni mind, mert a király asztalnál, ha ebédre lesz hivatva, nem imádkozhatik a maga tatár nyelvén. Megtanítja rá kegyelmedet a professzor Pumpernickel. Pumpernickelnél pedig már készen voltak a travesztált latin szövegei, mindenféle buhókás tartalmú imádságoknak, amikből majd nagy nevetés fog támadni, ha azokat Jónás úrfi idegen társaság előtt közre bocsátja. Harmadik próba lesz a hűség. Hogyan tud a lovag megtartani valami fogadalmat? Például azt, hogy az egész lakoma alatt mindenből eszik, amivel kínálják, de poharát érintetlen hagyja, nem iszik hozzá. Ennek is helytállok valahogy. Negyedik próba a nemesség, az megvan. De a leszármazásnak van próbája. Mi van kegyelmednek a címerében? Egy buzogányos férfi, aki egy medvét kopjával keresztül üt. Azt meg kell tenni kegyelmednek, hogy ősapjától való leszármazását bebizonyítsa. No, még ezt is elvállalom. Csak kedvemre való hajító kelevészt kapjak hozzá. Medve csak lesz itt az erdőn. Azután jön az illendőség próbája. A lovagnak meg kell tanulni az udvarnál szokásos üdvözléseket, etikettet, komplimenteket, menüettet és a kontratáncot. De már erre nagyon megvakarta a tarkóját Jónás úrfi. Hát ez nagyon savanyú alma. Majd megtanítja kegyelmedet erre, professzor Pumpernickel, csak bízza rá magát. Úgy szintén a vitézség próbáira is, a karddal és flörettel való vívásra. De hiszen azt jobban tudom én professzor uramnál. Na majd megválik a próbatételnél. Nem olyan könnyen megy az, mint kegyelmet gondolja. Térjünk a legutolsóra. A tudomány és bölcsesség szintén el nem maradható tulajdonságok egy bárónál. Tudnélik beszélhet akármiféle ostobasságokat, de kell, hogy azokat németül és franciául beszélje. Arra számított a báróné és az egész úri társaság bizton, hogy ettől a két utolsótól rettem majd meg igazában Jónás lovag, s oldódni fog a bocskor szíja menten. De nagyon kellemetesen csalatkozának. Jónás úrfinak most kezdtek csak el igazán szikrázni a szemei. Németül is meg kell tanulni, kapá fel a szót. Ezt már szeretem. Semmit sem óhajtok olyan nagyon, mint németül tudni. Ezért meg is fizetek professzor Pumpernickel uramnak. Minden napra kap tőlem egy aranyat. Hogy mondják németül, hogy csókolom a kezét az asszonynak? Küsse die Hand, madame. Kiszi Hand, madám! A báróné elkapta a kezét, és ráütött a legyezővel. Hát maga csak ugyan engem talált a legrútabbnak a társaságban? A legerényesebbnek, asszonyom. Ezzel helyre volt ütve a nagy affront. Minden ember tapasztalhatá, hogy Jónás úrfi teljesen ártatlan gyermetek természet, akivel minden tréfát el lehet követni, semmiért sem orról meg, s hogy visszavág rá, az úgy jön tőle, mint aki nem is sejti azt, hogy most odavágott. Ez sok mulatságot fog szerezni a társaságnak. Össze voltak már beszélve, hogy végig játszatják vele az egész komédiát. Professzor Pumpernickelre rá volt bízva, hogy vegye a keze alá az áldozatot, s ki ne ressze a keze közül. De nem kellett azt most már félteni, hogy elszökik. Ő maga csimpajkózott inkább Meister Pumpernickelbe, úgy, hogy el nem maradt a sarkából sehol. A vacsoránál is mellé ült, s kezdődvén az első próba, a dús lakomát végigenni, anélkül, hogy innia szabad volna. Ő töltögette a Meister poharát, folyvást, és maga tűrte a pokolbeli szomjat, amivel a hűséget be kellett próbálnia. Sok közben folyvást kérdezősködött a Meistertől, hogy hívják németül a bort, a vizet, a poharat, a sült pulykát, asszonyt urat, ráncos pofát, vadmacskát, és másféle heterogén dolgokat. Végül a második kazetta Még éjjel sem hagyott békét a Meisternek, aki egy szobában hált vele. Folyvást kérdezte tőle, hogy mondják ezt németül. Ő természetesen nem tudott aludni a kínzó szomjúságtól. Másnap délig az volt feladva Jónás úrfinak, hogy tanuljon franciául. Meister Pumpernickel kezébe adott egy francia grammatikát, kiszabva belőle a számára olyan határtalan penzumot, hogy ezt még mezzofánt is se tudta volna megtanulni. A fényes uraságoknak aztán nagy mulatságuk telt benne elnézni az ablakredőnyök mögül, hogy jár kell Jónás úrfi az angol kert útjain fölös alá, s biflázza fönhangon a grammatikát, mint valami iskolás gyerek, aki fél, hogy botot kap, s ebédet nem kap, ha a feladatot az iskolába, beharangozásig jól be nem magolta. Nem is került onnan vissza hamarabb, csak a déli harangszóra, amikor a villás reggelire felgyülekezének a magas uraságok. No hát tudja már kegyelmet a feladott penzumot, kérdé professzori Assalt Szilva komolysággal Meister Pumpernickel a tanítványát. Mit? A Kent penzumait, az egész rongyos könyvet megtanultam, mi az egy magyarnak? Elteheti. És azzal udvariasan odafordulva a bárónőhöz, a legtisztább kiejtéssel mondá. Agrez moi, ma dies, Que je vous embrasse la main. És kezet csókolt. Az egész társaság elbámult. Ez egy nap alatt megtanult franciául nem csak beszélni, de még a kifejezéseket is megválogatni. Hisz azt csak a nagy verzátus emberek tudják, hogy a francia gavallér az úrhölgyét már DS-nek szólítja, és a csókolás csak a parasztok közt bézé, az urak között embrassé, hisz ez státos. Azt se tudta senki, hogy a nevelő apja francia volt, és ő maga tolmács Brussában. Most már aztán nem lehetett vele szórakozni a háta mögött, mert megértette, amit franciául beszéltek. Németül konverzálni pedig úri társaságban nem volt szokás. Ez csak a szerelem nyelve, négy szem közötti társalgásra való. Már most világos, hogy ezt a szerelmesek nyelvét is éppen olyan gyorsan meg fogja tanulni. Délutánra azonban még egy próbatét várt Jónás úrfira, a nemesi leszármazás bebizonyítása azzal a medvével. Hiszen medve mindig volt a főúri házaknál. Azokat ott tarták a vadaskertben, ráccsal körülvett udvarban. 2-3 is volt, és azoknak neveik voltak, Gyuri, Laci, Guszti. Egyet közülük fölállt az a várura, a társaság mulatsága végett. Bocsinka Jónás fogja bebizonyítani rajta. Igaz nemesi leszármazását hajító kelevézzel a kezében lenn a várudvaron, az egész úri társaság szeme láttára. Hozzák elé a Gusztit, parancsolja Feuerstein báró a pecéreknek. Az a legmérgesebb medve, dörmögi Meister Pumpernickel Jónás fülébe. Mit bánom én, ha olyan mérges is, mint egy oroszlán, csak egyszer a kelevéz a kezemben legyen. Jó lenne mégis két kelevéz vinni magával, hogyha az egyikkel elhibázza, a fennevadat kéznél legyen a másik. Nem hibázom én el, de hogy hibázom. Majd kivakkantotta, hogy hiszen a piacon az volt a fő-fő mesterfogása, amikor a dzsiriddel eltalálta a táncoló kígyó fejét. A férfiak komolyan bíztatták, az asszonyságok pedig borzadoztak érte, háta mögött pedig gúnyos torszképeket fintorgattak, mert hisz azt mindenki tudta, hogy a Guszti, akinek az elővezetését a báró elrendelte, nem valami vérmedve, sőt éppen nem is medve, hanem holmi szilaj szamárcsikó, amelynek nagy medvebőrt húztak a testére. Azt vezetik elő a pecérek, a nyakára kötött örvnél fogva hosszú két láncon. A fenevadnak álcázott szamármedve csúnyául ficánkol, bántja a fejére húzott medvelárva, és amit eleresztik az udvaron, fut egyenesen neki Jónás úrfinak a két csörömpölő lánccal és a nagy toppancs lábakkal. Jaj, most mindjárt széttépi. Szaladjon kegyelmed, sikolt a bárónő a tornác erkélyéről, de Jónás úrfiserest úgy repíti oldalába a vadszörnyetegnek azt az éles gerejt, hogy a hegye a túlsó oldalán jön ki, és az árva szamárnak megvan az a dicsősége, hogy mint medve hal meg. Hatalmas taps hangzik alá az erkélyről. Bravo! Kiáltozzák urak és asszonyságok. Jónás úrfi pedig ott áll a küzdőtéren büszke tekintettel, s az elősiető heroldoknak ilyen kemény parancsot oszt. Vigyétek a vadat! A bőrét hagyom a báró úrnak, húsát a professzor úrnak. Bizony ártatlan szív nagy lelkűségéből származik ez a kegyosztás, de azért a rengeteg hahota, ami erre odafenn az erkélyen támad, bizonyítá, hogy Jónás úrfi megint valahová talált, ahová nem nézett. Mert abban az időben a Bayernheister és az Essels Fresser volt a két leggonoszabb csúfnév, amivel a német urak egymást bosszantották. Ez most rajta maradt a bárón, meg a professzoron. A kegyelmes urak kezdtek gyanúpert támasztani, hogy talán mégsem olyan ostoba ez a Jónás, mint ami ennek árulja magát. Következő napokban új tréfát csináltak vele. Az etiket és a tánc próbáit, amiknek misztériumaiba professzor Pumpernickel vezeté be az úrfit. Ez igen nehezen ment neki, sehogy se tudott beleokulni. Meg lehet, hogy kész akarva tette magát, olyan ügyetlennek jó fiú volt, látta, hogy milyen jól mulatnak az ő barátai a félszegségein. Hadd nevessenek hát, De az is meglehet, hogy nem volt jó fiú, hanem csak azért húzta az időt hosszabbra, hogy az alatt tanuljon annyit a németből, amennyire szükség volt. Egy-egy szót, igekötés, sóhajtást. Azután egy-egy mondatnak az összeállítását, ami nem megy olyan könnyen. De meg kell neki tudni, hogy mit hozott az a postagalamb abban a levélben. Minden próba sikerült már, csak még a vitézségé volt hátra. Erre nem igen akart ráállni Jónás úrfi. Hogy őt répából kiálljon professzor Pumpernickellel a terem közepére, kesztyűs kézzel, vívó sisakkal a fején, és azután életlen kardokkal püfölgessék egymást. Ebben nincs semmi vitézség, nincs semmi halálveszedelem, csupa komédia. Nem szereti a komédiát. Sosincs arra semmi szükség. Elég, ha én nekiveselkedem, s elkiáltom magam, rajta magyar. Az én dolgom az, hogy odavágjak, az ellenségi az, hogy parírozzon. Utoljára mégsem tudott ellenállni a sok bíztatásnak. A bárónő komolyan mondta neki, hogy ezt a próbát is le kell majd tennie az udvar előtt. A királyné szeme láttára addig nem ütik báróvá. Inkább elhittes ráhagyta magát vétetni, hogy kiálljon a professzorral szembe a vívóterembe, három sétára, ahogy szokás. Meister Pumpernickel pedig diplomás vívómester volt, aki ritkította párját ebben a tudományban. Annál fogva Jónás úrfi mind a két összemérkőzésnél gyalázatosan kudarcot vallott. A professzor elkiáltá, hogy hol fogja őt megvágni. Most a fejedet, most a válladat, most a combodat mindig megkapta. És mikor meg ő vágott a karddal nagyokat, egész erővel, azokat mind szépen felfogta a mester, még csak a plasztronját sem érte a kardja. A körülállók nevették és gúnyolták. Jónás úrfi nem vette tréfára a dolgot. Mikor a harmadik összemérkőzésre került a sor, hirtelen elkapta a bal kezével a professzor előre tolt kardját, és akkor aztán elkezdte azt püfölni kedvére, ahol érte elől hátul agyba főbe, most a fejedet, most a hátadat. Utoljára betörte neki a fejét a kardmarkolattal, úgy vitték el Meister Pumpernickelt vérbefagyva a küzdőtérről. El Jónás úrfi, feddi a goromba viadort Feuerstein bár. Az ellenfél kardját elkapni bandita fogás. Ezt nem engedik meg a lovagiasság szabályai. Hát azt megengedik a lovagiasság szabályai, hogy valakit egy vívómesterrel állítsanak ki hadakozni? Az urak megütődve néztek egymás szeme közé. Ez a fél cigány alig ha többet tud, mint amennyit kellene neki tudni. Meister Pumpernickelt ezzel szépen lerázta a nyakáról. Most már nem volt az a gallériához varva, vagy minden lépten nyomon oktassa az etikett szabályokra. Egyszer valahára a maga ura lehetett. Ennek pedig akkor vette a legtöbb hasznát, mikor az esteli tivornya után holt részegnek tettetve magát a vizes bortól, felvitték a szobájába, és ezúttal nem találta ott hálótársul a jól helyben hagyott kóklert. Az idősok, akik felhozták, rázárták a szobát, hogy el ne szökhessen. Ő azonban csak azt várta, hogy a hajnal pirkatni kezdjen, amidőn az egész kastély elcsendesül, úr és cseléd mind álomnak adja a fejét. Akkor előhúzta tarsolyából az imádságos könyvet. Elébb imádkozott belőle, sejtett, hogy utána majd nem tud. Aztán elkezdte a könyv táblájára lemásolt levél szavait, azzal a tudománnyal, amit a német grammatikából meg a kérdezősködésből szerzett, magyarra lefordítani, mondatokká alakítani. Sikerült a penzum. A levél ekként szólt fordításba. Kedves majmom, most akadt elébb valahára egy egészen nekünk való bolond, aki feleségül akar venni. A bucsinkai örökös, akit eddig cigányok neveltek, soha jobb szamár még nem volt felnyergelve, de az apám azt a föltételt szabta elé, hogy ha el akar venni, legyen előbb báróvá. A bolondom elkapta a maszlagot, s fut vele te hozzád, kérlek segíts bele a hálóba, neked sok összeköttetésed van az udvarnál. Ha ő célt ér, mi is célt érünk. Ha férnél leszek, boldogságunknak semmi sem áll útjában többé. Csókollak ezerszer a te vadrózsád. Jónás úrfi bölcsebb lett ettől a néhány sortól, mintha a Paracelsus kövét találta volna meg. Nem gondolkodott most már egyébről, mint amiről a hal gondolkodik, mikor észreveszi, hogy hálóba került. Nem volt türelme arra várni, hogy a kívülről bezárt ajtait kinyissák, nem marad ő itt addig. A hálószoba a második emeleten volt, hanem egy iharfának az ága közelért az ablakához. Legfőjebb másfél öl lehetett a távolság. Mi az neki? Hányszor produkálta ő ezt a szálltó mortálét? Előre letobálta a földre a kardját, tarsaját, csizmáit, és aztán a szoba hátuljából neki szaladva egy ugrással föntermett az ablak párkányán, másikkal kinn a levegőben. Akkurátosan elkapta az iharfa ágát, onnan áthajtotta magát annak az alsó ágára, és mint a vadmacska úgy kúszott le a derekán. Nem marjult ki semmi porcikája. Oda lenn aztán felöltözött, felkötötte kardját, fölkereste az istállót. Ott is aludt valamennyi lovász részegen. Valamennyi úri paripát mind elvihette volna, de ő csak a magáit kereste. Azt fölkantározta, fölnyergelt, és úgy elment a kastélyból, hogy senki se tudta meg, merre szökött el. Mikor azután kiért a szabadba, nekivágott annak a sötét zöld határnak, amiből a bucsinkai fényes toronytető ragyogva emelkedik ki, hirdetve, hogy nagy falu van ottan. Szép világ, ahol még a templom tornya is hazudik. Azt érezte magában, hogy ha most onnan a nádasból vagy egy báróság talál kijönni elé, vagy egy szép menyasszony, hát ő azt megeszi. A két ezüst kanál históriája. Bocsinka Jónásnak, amint a faluba érkezett, ott kellett elmenni a Cafrinka háza előtt, az volt legszélről. Valami emberforma tömeg ott kuporgott a küszöbön. Bizony lehetett volna vadállat is, mert éppen úgy volt összegörnyedve, mint a vadmacska, mikor alszik. Feje a két térdére fektetve, és a két karja az arca körül fonva, úgy, hogy csak az egyik szem villogott elő a tömegből, a többit takarta a borzas haj. Az bizony Szaffi volt. Jódás úrfi leszállt a lováról, és odament. Hé, Szaffi, itthon van az anyád? Göngyöleg meg sem mozdult. Ekkor Jónás úrfi gyöngéden megrúgta, mire a guggoló alak egyszerre fölriadt, mintha csak most érne észhez, és azután széttekintett. Csak kicsit mosolygott, aztán megint összeroskadt, és a haja visszahult az arcába. Itthon van az anyád? Nincsen. Mikor jön meg? Sohasem. Hát hova ment? A pokolba. Hogyan ment oda? Megégették. Kicsoda? Az urak. De hát miért? Azért, mert boszorkány volt. Hisz az igaz. De hát ki adhatta fel, hiszen itt nincs bíró. A pap. Amint elmentél innen, másnap rajtunk rontott. És azt követelte, hogy azt a két ezüst kanalat, amit te elloptál az ő asztaláról, adjuk elő, mert bizonyosan nálunk dugtad el. Nem tudtunk felőle semmit. Akkor azután utánad küldte a sekrestyés fiút, hogy keressen föl, ahol talál, követelje tőled vissza az ezüst kanalakat. Te a fiút jól megverted, kikergetted. Akkor a plébános haragjában fölment Temesvára, panaszt tett a törvénynél, pandúrokat hozott. A Cafrinka cigányasszonyt vasra verték, elvitték, akkor aztán megvallott mindent, hogy boszorkány volt, ördögökkel szövetkezett, hanem a két ezüst kanáról mégse vallott semmit. Akkor aztán mágiára, borsószalmára tették, megégették. Te, Szaffi, álmodban beszélsz most, vagy bolondság van rajtad? Erre a szóra fölemelkedett a leány a földről, s két kezét szétterjesztve az ég felé, s nagy sötét szemeit látásra meresztve egy olyan sikoltó hangot hallatott, melytől minden érző ideg összerezzent. Lánynak minden tagja vonaglott, reszketett, keble fuldoklott a megszakadásig, és akkor egyszerre arccal a földre vágta magát, elkezdett zokogni. Ó, anyám, édes jó anyám, egyetlen szerelmetes drágaságom. Jónás megszánta, fölemelte a karjaiba. Leány arca nedves volt a könyvtől, Jónás megtörülte azt a patyolat kendőjével. No, ne sír, ne jajgass, mikor senkim sincs már ezen a világon. Miért nem égettek meg engem is vele, hogy együtt mehettem volna, nem bánom én oda a pokolba, hiszen úgy kértem az urakat, hogy égessenek meg engem is vele, én is boszorkány vagyok, de nekem nem hitték el. Azt mondták, hazajöjjek, el ne kóboroljak, mert ha felpróbálom ásni a vesztőhely alul a boszorkány anyám hamvait, ahová azt egy vasládában elásták, hát lenyírják a hajamat, és a piacon kiseprűznek. Ó, drága jó anyám, csak veled lehetnék a pokolban, nem bánnám. Csak tudnám, merre van az útja. Jónás úrfi megcirógatta a leány fejét. Nem mégy te a pokolba, de oda akarok menni, ahol az anyám van. Nem mégy oda, hallgass rám. Ne kínlódj. Úgyis az én hibám volt, hogy az anyádat elpusztították. Hát én elveszlek feleségül, Szaffi. A lány összerázkodott, e szóra megijedt. Rémülten tekinte Jónás arcába, és hogy az gyöngéden magához vonta őt, valami nemes fájdalom látszott az arconásain. Eltolta az ifjút magától, és suttogva rebegé. Miért csúfol ki engem, szegény, árva leány? Isten úgy tartson, ahogy egyenesen szólok. El akarlak venni, feleségem leszel. Utálom az úri frajokat. Téged választalak, borzas cigány leányt. Neked adom a kezemet, ezt az üres kezet. De a tiéd lesz az akkor is, mikor gyémántal lesz tele. Te vagy az én párom, te illesz én hozzám. Az Isten is egymásnak teremtett bennünket. Csúfságra született két futó bolondot, föld terhét, nép szennyét. Szeressük egymást, Szaffi. A leány most újra rákezdi a sírást, de az őrületes kacajjal vegyült már. Végtől végig csókolta az ifjat, kezdte a lábánál, kezdi a kezén, tépte és harapta. De hát ne bolondulj, ne törd ki az ujjam, ne tépd a hajamat. Gyere velem mindjárt, megyünk a pap elé, adjon bennünket össze. Na eredj, húzd csizmát. Ha nincs itt az enyém, húzd fel ezt, majd én mezitláb megyek melletted. Te meg a lovamon ülsz, ahogy a cigánylány szokták esküvőre vinni. Hú, milyen kacagás hangzott végig azon az üres utcán. Cigánybáró viszi a cigány princeszt az esküvőre. A pap ugyan nagyon bámult, mikor ez a furcsa pár megjelent előtte. Hát te mit akarsz itt megint, förmet rá Jónásra? Feleségül akarom venni ezt a tisztes hajadont. Azért jöttem, hogy adj bennünket össze. No, hiszen megtalálta hát a zsák a foltját, ecetes korsó a dugóját. Ahhoz neked semmi közöd. Megfizetek az esketésért. Hogy adod? Ó, te pogány hájfej, hát ez csak úgy megy, hogy adod? Hol a keresztelő leveletek? Hát a diszpenzáció. Mind megfizetek érte. De mielőtt megfizetnél, elébb arra felej, hová vitted a két ezüst kanalamat? Miféle két ezüst kanaladat? Mifélét, amiket eldugtál, amikor itten megvendégeltelek? Ki mondta azt? A húgom. Ő látta. A húgot hisz az néma. Csoda történt vele, megszólalt, a törvényszék előtt is bizonyította. Hát már bíró erébe is vitted a panaszodat? Nem sajnáltad a te hajdani patrónusod fiának a nevét beszennyezni? A patrónus fia ne lopjon ezüst kanalat. A húgom látta, amikor az asztalról elvetted, kabátod ujjába csúsztattad. Azt jól látta a húgot, hogy elvettem a két kanalat az asztalról. De én nem vittem ki a házból a kanalaidat. Itt vannak, miért nem kerestétek? Mindenütt kerestük, sehol sem találtuk. Mindenütt kerestétek? No hát gyere velem, majd én megmutatom neked, hová vannak rejtve. Azzal bevezette a papot a benyíló szobába, fölhajtotta az ágyterítőjét, ott volt a két ezüst kanál. Látott a képmutató? Ezelőtt 2 héttel, mikor nálad voltam, én nekem azt mondtad, nem adhatok szállást, nincs több egy ágyamnál. S íme tanúbizonysága ez a két kanál, amit mindenütt kerestél. Miattuk egy szegény, ártatlan lelket halára kínosztattál, pokorra küldettél, hogy 2 hét óta nem aludtál ebben az ágyadban. Csak ezt akartam megtudni. Már most én azonnal fölmegyek Temesvárra a bíró elé, és elmondom neki, hogy hol voltak a kanalaid. Azután elmegyek Pécsre a püspökhöz, annak is elmondom. Én ennek az eklézsiának patrónusa vagyok. Kérek ide magamnak más papot, olyat, aki a szegény embert nem kergeti ki a házból. A pap kegyetlenül meg volt akadva. Ebbe a kelepcébe bizony beleesett. No, fiam, csak ne hebehúrgyáskodj. Ez a dolog el van temetve. Tudod, hogy pappal összeveszni nem jó. Megemlegeted a napot, melyen bántottad a papot. No hát ne vesszünk össze, én nem megyek sehová panaszra, se bíróhoz, se püspökhöz. Ha te engem itt rögtön összeesküdtetsz az én mátkámmal, annak a szegény asszonynak a lányával, akit te mágiára küldettél. No hát legyetek egymáséi. A kelepcébe szorult pap csak, hogy meneküljön ettől a félnederestől, összeeskedte őt azzal a másik bolonddal, egész hozzávaló ceremóniával. Hanem a házasságkötés nem írta be a matrikulába, úgyse lesz annak érvényessége, mert nem volt se keresztlevél, se diszpenzáció, se dimisszorális, se két nász nagy a szertartásnál. Hanem azért Jónás úrfi és Szaffi mégiscsak férj és feleség lettek.